Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Miért tartják egzotikusnak és figyelemre méltónak a világban a magyar nyelvet, és valójában miért is különleges a struktúrája? Erről is szó lesz a mai adásban. Ez a sorozat terveim szerint bemutatja majd a legérdekesebb hazai kutatásokat és intézeteket, ahol olyan munka folyik, amelyről általában külföldön a tudományos élet képviselői többet tudnak, mint mi átlagemberek, akik ugye nem feltétlenül figyeljük az eredményeket. Ha velem tartanak hétről hétre, előbb-utóbb napra készek lesznek, ígérem. Mindemellett nagyon fontos az az út, ahogyan egy-egy remek ötletből aztán egy újítás lesz, amely megváltoztatja az életünket, úgyhogy neves kutatók szakmai életét is igyekszem bemutatni. Ma már el sem tudjuk például képzelni a szövegszerkesztőnket, a helyesírásunkat ellenőrző, javító funkció nélkül. Olyan természetes, hogy használjuk. Vendégem ma Prószéki Gábor, az a tudós, akinek köszönhetjük ezt a modult. Prószéki Gábor számítógépes nyelvész, egyetemi tanár, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, korábbi főigazgatója. Őt kérdezem majd az intézmény kutatási területeiről, valamint a PULI-ról, az első magyar nyelvi modellről, mindenek előtt azonban arról, hogy van-e a magyar nyelvnek olyan sajátossága, ami fordításkor akár nagyobb nehézséget okoz a mesterséges intelligenciának, mint más nyelvek. Gondolok én itt az azonos alakú vagy a több jelentésű szavainkra.
A nyelvi képesség azt úgy kell elképzelni, hogy olvassa, most vegyük úgy tényleg olvassa, tehát falja a betűket egymás után, és olvassa a szövegeket. És a szövegekben minden szó környezetben van. Hát a szónak a folytonos szövegben a lényeges tulajdonság, hogy környezetben van. Ami itt a nagy felismerés, ami miatt ezek a rendszerek működnek, hogy a szó attól jelent valamit, ezt eddig is tudtuk, de ez egy ilyen metaforikus szóhasználat volt, hogy a szó jelentése az a használati szabálya. Valójában a szó attól jelent valamit, hogy a többiek pont azok vannak körülötte, akik. Még de nem egyszer, meg kétszer, hanem mondjuk 100 000-szer, vagy 50 000 000-szor. És hogyha ezt a szót mindig megnézem, hogy mik között áll, és ezeket összegyűjtöm, akkor ez a környezet majd súg, hogy ő mekkora. Vagy ő tulajdonképpen mit jelent. Na most ez a környezet, hogy mekkora, ez pedig nő. Tehát az első modellek, ez most úgy nézze, hogy 2013-ban indult be ez a dolog, akkor kezdtek el ezek a úgynevezett neurális hálós modellek a nyelvi feldolgozásban megjelenni, ami miatt ott tartunk ahol. És az elsők azok ilyen néhány szavas környezetre gondoltak, ami nagyon szép egy filológusnak, hogy előtte 5 szó, utána 5 szó, azt még ugye össze lehet gyűjteni, mondjuk a 100 000 előfordulást már elég macerás kézzel összegyűjteni, hát erre azért vannak számítógépes nyelvészek, akik ezt megoldották, de az 5 szót azt átlátjuk. A mai rendszerek 100 000 szó távolságban látnak körülbelül. Tehát a szövegbe olyan mélyen benne van az a szó az aktuális előfordulásával, előtte mögötte néhány könyv, amiben ő ott van, ahol ez egy teljesen elképzelhetetlen mennyiség az átlagember számára. És ezek a gépi rendszerek tulajdonképpen ezeket az összefüggéseket tudják kezelni. Tehát mindenkinek, minden kimondott szövegének, minden szavának, minden másik szóval való viszonya, ami hát embertelen számítási képesség. Múltkor olvastam, hát ez egy ilyen bulvár szám, de talán a hallgatóknak úgy kézzelfogható lehet, hogy ezek a most működő, tehát a ChatGPT-nek, ugye a GPT-nek most éppen a 5.3-as verziója az, amelyik az aktuálisan van, nyilván ez is pillanatok múlva változik, és hogy az ő mögötte működő számítógépes apparátust, azt úgy kell elképzelni, hogyha minden ember kapna egy lehetőséget egy gomnyomásra, vagy egy művelet is így egy-kettő is nyomkodja, akkor a most földön élő 8 milliárd embernek 4 millió évre volna szüksége, hogy egy másodpercnyi anyagot produkáljon. Hiszen az egy akkora őrületesen nagy gép, hát gondoljuk meg, hogy a mobiltelefonunkba belebeszélünk már, tehát egy beszéd feldolgozó, ami még 10 éve is nagy szám lett volna, most meg a belebeszélt szövegből átalakítja, kiküldi a világ másik felére, lefut a kérdésünk, visszajön, és 1-2 másodperc múlva a saját mobiltelefonom ott van, miközben több 100 millió ember használja ugyanezt a rendszert, mert a világ minden táján mindenki ezt nyomkodja. Na most gondoljuk meg, hogy ez mekkora számítási kapacitás, el se tudjuk képzelni. És ez az, ami minket mindig lenyom, vagy lenyűgöz, de valójában ez nem az intelligencia, hiszen messze többet tud, mint mi. Tudásra, darabszámra, olyan, mintha 1000 szám lennének enciklopédiák, és semmi másból nem tudja, mint hogy elolvasott mindent, amit valaha lehetett, amit az emberek összehordtak, és ebben a magyar nyelv is benne van, és ezt még pár évvel ezelőttig mondhattuk, én is ugye hát már olyan régen kezdtem a dolgot, amikor még újdonságnak számítottak azok az első eszközök, amihez hát volt szerencsénk hozzájárulni, tehát megírtuk az első magyar helyesírási programot, meg, tehát azok a piros, meg zöld aláhúzások a Hörbe, az ugye az én cégemnek a valahai produktuma, és arra voltunk büszkék, hogy a magyar nyelv nagyon komplex, és mi ugyanannyi idő alatt és ugyanakkor helyen meg tudjuk oldani a például a ragozással kapcsolatos bonyolult problémákat, mint az angol, ahol nincs is ragozás, és nekik is ugyanannyi hely és ugyanannyi idő volt a rendelkezésükre. És akkor azt mondtuk, hogy ha van egy olyan megoldás, ami a magyarra működik, akkor nem nagyon lesz már olyan nagyon bonyolult másik nyelv, amelyik több időt igényelne, mert mi itt a kelet-európai sztáv, meg más nyelveknek a hasonló rendszerét is meg tudtuk csinálni, hiszen a magyar bonyolultabb, és annak az egyszerűsítésével jutottunk oda. Ha mondjuk valaki az angolból indult, akkor neki már a német is nagyon, vagy a spanyol is nagyon bonyolult volt, mert hát az egy ragozóbb nyelv, és itt voltak különbségek a nyelvek közt. Tehát azzal, hogy a magyar azt mondta, hogy mi nagyon bonyolultak vagyunk, ha ezt mi megoldottuk, akkor már sok mindent megoldottunk, tehát mi nagyon büszkék voltunk arra, hogy érdemes egy ilyen bonyolult nyelvvel elindulni, és egy ilyen nemzeti büszkeséget is adott az embernek, de ez most nincs. Uh-huh. Azért nincs, mert ezek a szavak csak karakter, 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 és tulajdonképpen mi szavaknak mondjuk, mert az írott szövegben betűközök szakítják meg ugye a betűsorozatokat, de valójában ahogy feldolgozzák ezek a nyelvi rendszerek a szöveget, ott már a betűköz sem határ. Tehát ez a rémkép, hogy ő majd megmondja, hogy mekkora egy rakja össze a szöveget, aminek a közepén is akár lehet egy betűköz, tehát ő majd kitalálja, hogy neki mi a praktikus szó, mert azt ő úgy tudja kezelni, tehát tulajdonképpen ez pedig bármely nyelvre, bármilyen írásrendszerre megcsinálható, hogy mekkora egységeket vesz, ami gyakran fordul elő, és amiből föl tudja építeni a szöveget. Tehát az a nyelvi specialitás, ami magyarban benne van, az tulajdonképpen a felszínen már megszűnik különbségnek lenni, és innentől kezdve az összes algoritmus, ami működik, az teljesen független attól, hogy milyen nyelvet olvasott ki a legelején, onnantól már a hasonlóságok, meg az egész matematikai számítás pont ugyanúgy megy. Tehát nagyon érdekes, hogy ennek ellenére látunk olyanokat, hogy a nagy nyelvi rendszerek is néha tévednek egy kicsit a magyarban. Picit büszkénk vagyunk, hogy a Nyelvtudományi Kutatóközpontban nekünk most már körülbelül 200 milliárd szónyi magyar szövegünk van, tehát annyi összefüggő folytonos magyar szöveg, hogy 1, 2, 3 számoljuk a szavakat, és ez egy jelentős szám még világviszonylatban is.
De ez egy nyelvi modellben van.
Ez igen, hát építjük a puli nyelvi modell, de ez a 200 milliárd szó ez azért érdekes, mert ugye szoktam mondani, hogy az egri csillagok 135 ezer szó, tehát hogyha valaki össze akarja vetni, akkor itten több mint egy millió annyi szöveg, mint amennyi az egri csillagokban van, és ezek mind különbözőek, legalábbis összességükben különbözőek, azt nem állítom, hogy nem lehetnek bennük azonos vagy hasonló mondatok, de más célra keletkeztek. Tehát ebből tanul a rendszer. És azt gondolom, hogy a világ nagy nyelvi modelljei nem érdekeltek abban, hogy ennyi magyar szövegük legyen. Tehát bár ők nagyon jól beszélnek, egy sokkal kisebb magyar szöveg megtanulása után is, ott jobban várható a nyelvi tévedés, akár a híres ChatGPT vagy Gemini, vagy bármelyik, amit használnak, föltűnik, hogy egyszer-egyszer elrontja. De ez olyan kevés, hogy ez inkább megmosolyogjuk, de igazán nem zavar, hiszen ha valaki ilyen jól beszél magyarul, akkor egy-két hibát simán megbocsátunk neki, ez is ilyen. De ha azt szeretnénk mondani, hogy a miénk szerintem nem igen téved, mert még nem vettük észre, pedig most már egy ideje építjük, ez egy jó érzés, viszont nem tudunk akkora modellt építeni, amekkorát a világ nagy cégei építenek azért, hogy azt be lehessen írni, hogy kérdezz bármit. Hiszen ahhoz akkora apparátus kell, amit az előbb elmondtam, és ez már nyilván anyagi kérdés. Ez megint messze vezet, hogy a világ mikor szerzi vissza a befektetett pénzeit, tehát meddig tart ez a fölfele futás, mert ugye az átlagember csak a technikai eredményeket nézi és várja, és egy kicsit olyanok vagyunk, hogy még ezt is tudja, mint amikor én nem tudom, 8 éves voltam, és az autóknál azt néztük, hogy hú, ez 200-zal megy, ez 220-zal. Azt nem kérdeztük, hogy 25 litert fogyaszt-e, csak hogy ez tud olyat, és most ez még ezt is tudja, azt is, de ennek ára van a túloldalon, és ezt nem osztják meg az átlag emberrel, illetve Hát érdemes megfigyelni. Butulnak egyes rendszerek azért, hogy pénzért lehessen adni azt, amelyik tényleg jól működik. Vagyis, hogy már nem érdeke ingyen mindenkinek mindent odaadni, hanem kezdődik egy olyan üzleti stratégia, amit még az átlag felhasználó, aki nem érdekelt a technikai részletekbe, csak szereti nyomkodni a gombokat, még nem vesz észre. Tehát most elindult egy olyan irány, hogy hát van ez a három vívős szó, hogy ROI, ez a Return on Investment, szóval amit befektettem, azt szeretném visszakapni, és nagy kérdés, hogy milyen módon tudom visszakapni, hol van az a megtérülés, ami miatt ezt az embertelen befektetést megérte megcsinálni, és ugye az embertelen befektetések nem értek véget, mert ezek a hatalmas gépek, amikről beszélünk, ezeknek most már hőerőmű, atomerőmű építődik a hátuk mögé, hogy működtessék. A hűtésük, ugye ezek melegszenek, ezek a processzorok, a hűtésüknek a megoldására, ugye Elon Musk kitalálta, hogy föl kéne egy műholdra lőni, mert ott fönt mégiscsak hűvösebb van, mint itt a Földön. Tehát olyan járulékos költségek vannak hozzá, amiről az átlagember nem tud, és ezért bár a matekja, meg a adatmennyiség az azt csugalja, hogy itt nincs megállás, valójában lesz megállás, mert ez valakinek érdeke kell, hogy legyen, hogy építse, és ha ezen bukik, akkor ezt mégsem fogja csinálni. Én nem vagyok ilyen jós, aki ezt meg tudnám mondani, csak azt szeretném jelezni, hogy nem lesz minden korlátok nélkül, mert óhatatlan, hogy ennek egyszer meg kell térülnie, hiszen itt gazdasági folyamatokról is szó van, és azért az átlagember inkább csak a szórakoztatását, illetve hát a praktikusságot látja, hát én beírok neki valamit, és megéri, amit én eddig napokig írtam. Hát ez mégiscsak jó. Kérdés, hogy meddig adják ezt ingyen, vagy mennyire lesz jó annak a minősége, amit pár év múlva is ezek fognak csinálni. Ezt csak jelzem előre, hogy ott látom a nehézséget, hogy azért sem gondolom, hogy mindenkit ki fognak rúgni, mert egy idő után azért lesz rájuk szükség, mert ezek a rendszerek már csak keveseknek működnek ilyen nagyon jól, és a többieknél mégiscsak szükség lesz azokra, akik értenek hozzá.
Önöknek mi a célja a pulival egyébként, tehát a hosszú távú célja?
Ugye nagyon nehéz. Az, amit a Nyelvtechnológia és Alkalmazott Nyelvészeti Intézetben a Nyelvtechnológiai Kutatócsoport csinál, az elsősorban az, hogy legyen ismeretünk arról, hogy hogyan néznek ki ezek a nyelvi modellek, ugyanis gondoljuk meg, hogy azok a nagyok, amiket sokan használnak, azok csak egy ilyen icipici webes felületet biztosítanak, írj be valamit, aztán én mondok valamit, de hogy mit csinál, az csak ott messze Amerikában lehet megtudni, mit csinál, mi nem láthatjuk. Mi egy kutatóközpont vagyunk, mi szeretnénk tudni, hogy ez hogy működik, és ha mi visszük be az anyagot, és mi látjuk, hogy hogy épül föl, akkor van esélyünk, hogy kicsit többet értünk róla, mint ha csak azt használnánk, amelyiket nekünk nem mutatnak meg. A másik, hogy azt szeretnénk hinni, hogy a kis modelleknek egyre nagyobb a jelentőségük. Nem arról beszélek, hogy nem volt pénzünk, kicsik vagyunk, aztán kicsit, hanem hogy bizonyos szakterületeken nincs szükségünk arra az embertelen tudásra, ami a nagy rendszerekben most benne van, hiszen nekik azt a lehetséges promptot adják ki, hogy írj be bármit, kérdezz bármit, de nem kéne mindent kérdezni. Elég csak mondjuk a rádióadásokkal kapcsolatos ismereteket, vagy nem tudom én, a asztalos munkával kapcsolatos ismereteket összegyűjteni. Ezekhez nem kell akkora gép és akkora apparátus, de adott esetben egy rádió működtetésével, vagy az asztalosok működésével kapcsolatos minden tudás egy sokkal kisebb világban is elfér, és nekik nem kell a babaszájtokat, meg a sportot, meg a nem tudom mit működtetni ahhoz, hogy ezekről számot tudjanak adni. Tehát ennek mi a jelentősége, hogy egy ilyen szűkebb rendszer sokkal kisebb méretében. Ha pedig sokkal kisebb, akkor van esély, hogy lokálisan működik, és akkor ne az asztalosokra, meg a rádiósokra gondoljunk, hanem mondjuk gondoljunk a állami igazgatásra, vagy egy bankra, vagy egy biztosítóra, ahol rengeteg az érzékeny adat, és hogyha ezeket kiengednék, és az interneten keresztül beszélgetnék meg a dolgokat, akkor a szolgáltató ezekhez mind hozzájutna. Hogy ez ne legyen, ezért szívesen működtetnék házon belül. De nem mindenkinek van őrületes számítógép parkja, mint amiről beszéltem. Még a nagyok is kicsinek számítanak, viszont hogyha vannak ilyen lokálisan használható, ugye szép magyar szóval on-prem, tehát a helyi használatban működő rendszerek, mert akkorára le tudjuk vinni a méretét, akkor ők erre érzékenyek. És a Nyelvtudományi Kutatóközpont már fejlesztett olyan rendszert, amit Magyarországon már ipari alkalmazásban valakik használnak, pontosan azért, mert nem akarnak kimenni az internetre, és a saját gépparkjukon belül szeretnék ezt használni. Ez nem ekvivalens a tudása a nagy rendszerekével, de az ő specifikus világukban ez bőven elég nekik. Tehát például ez is egy célunk, hogy ugye ezt úgy hívják, hogy LLM, ugye ezt, amiről beszélek, ez a large language model, tehát a nagy nyelvmodellek, és most már van ilyen, hogy small language model, tehát hogy kis nyelvmodellek, amik arról szólnak, hogy egy adott szakterületen mindent, másról meg semmit, mert az neki nem kell. Tehát, hogy ez lehet célunk, mert ezzel tudunk versenyezni, mi a nagyokkal nem tudunk, mert egyszerűen ez a több tízezerszeres szorzó a gép méretében, ez egyszerűen nem engedi meg, hogy ténylegesen versenyezzünk. Ugye kicsit szarkasztikusan szoktuk mondani a puliról, hogy kicsit sárgább, kicsit savanyú, de a miénk, mert ugye hát végül is nem lehetnek olyanok, tehát ez nem a magyar ChatGPT, de tud most már csetelni, ezt több év alatt értük el, de ez egy óriási dolog, hogy a chat képességet is sikerült megtanítani a rendszernek, ami egy olyan képesség, amire megint a átlag felhasználó nem is érzi, hogy mire kellene figyelnie. Tehát amikor fönntartja a beszélgetés folyamát, és tud reflektálni a korábban elhangzottakra úgy, hogy nem mondom ki explicite. És akkor ez, és ilyeneket mondok, és ő érti ezt a beszélgetést. Az első puli modellek, amik nagyon büszkék voltunk rá, hogy működnek, pár éve, 3-4, sőt, hát pont azon a héten jött ki az egyik, amelyik ugye hát a ChatGPT hete, és akkor nem mi lettünk a híresek, hanem ők teljes joggal. De hogy ezek a modellek soha nem tudták ezt elérni, persze a magyar sajtóval kicsit örültünk neki, kicsit szomorúkodtunk, megírták, hogy ez a magyar ChatGPT, ami hát nem volt igaz, mert nem csetelt. Mert az egy nagyon extra tudás, hogy nem csak szövegeket generál, hanem hogy emlékszik, hogy mi hangzott el, és tud vele kapcsolatban hát reflektálni a szövegekben elhangzottakra. Úgyhogy lassabb lépésekbe követjük azt, ahogy a világ megy, egy kisebb gépparkkal, és próbálunk olyan modelleket csinálni, egy, amit mi magunk megpróbálunk megérteni, kettő, amiből akkora méretűt tudunk csinálni, hogy azokat mások a saját gépükön, gépparkon működtetni tudják, és így azért azt gondoljuk, hogy van értelme, tehát mindenki ezt kérdezi, de hát ott vannak ezek a nagyok, mi értelme van? Hát talán ez.
És a puli bevallja, hogyha nem tud valamit?
Nem, olyan rendszer nincsen. Tehát ezek arra vannak trenírozva, hogy mindenképpen segítsenek, ugye állandóan ezt mondom, hogy a ügyfélszolgálatoknál egy új kollega az egy dolog biztos, hogy válaszolni fog mindenre, mert azt legkevésbé mondhatja, hogy nem tudom, mert neki egy kicsit kritikus, hogy eléggé tud-e, tehát ő akkor is válaszol, amikor nem tudok, valahogy megpróbálj kikerülni. Egy ilyen kollégáról van szó. Ezek a rendszerek nem tudják, hogy mit nem tudnak. Szoktam mondani, hogy embereknek is van egy kisebb csoportja, aki ezt ugyanebben a helyzetben van. Igen. És ez a legnagyobb tudás egyébként, hogy tudni, hogy mit nem tudok. Tehát ha, mit tudom én például sok mindent nem tudok, és ugye szokták mondani, hogy ha az ember minél többet tud és fújja fel a tudás lufiát, akkor az egyre nagyobb felületen találkozik azzal, amit nem tud. Hát hiszen nő a lufi. És akkor én nekem néha azt kell mondanom, hogy nem tudom, és ennek úgy örülök, hogy ki tudom mondani, mert tényleg nem tudom, de miért kéne nekem mindent tudni? Hát ma már olyannyi olyan eszköz van, amelyik ezt állítja magáról, de legalább én igazat mondok ezzel, és itt rajta kapható ez a furcsa rendszer, amiről egyébként azt szokták mondani, hogy a hallucináció miatt, hogy nem mond igazat, de ez egy butaság, mert neki nincs szándéka. Viszont kétségtelen, hogy azáltal nem mond igazat, hogy minden körülmények közt válaszol olyan kérdésre is, amire ő sem tudja a választ, és talán ez lenne jó, ez egy nagyon jó kérdés volt, de nem mond nemet. Tehát azt mondja, nem, én ezt nem tudom.
Mesélne még arról, hogy mivel foglalkozik a Nyelvtudományi Kutatóközpont, tehát hogy mi az, ami mint vezető az ön számára is nagyon fontos volt, hogy ott legyen.
Hát nagyon sok mindennel foglalkozik, ugye ez most, tehát négy nagy területet, mondjuk, hogy négy intézetet tart magában a Kutatóközpont, ugye korábban a Nyelvtudományi Intézet volt, így ismerik sokan még MTA korából, leánykori nevén MTA, de amióta Kutatóközpont vagyunk, négy intézetből állunk, és a négy intézet a Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet. Itt van a legtöbb hagyományos nyelvészetinek gondolt, persze az a hagyományos nagyon modern, de mégiscsak abban az értelemben, hogy a nyelvnek a struktúrájával, a felépítésével, a szóalaktannal, a mondattannal, a jelentéstannal, ezekkel foglalkozó nyelvészek vannak. Csak zárójelbe jelzem, hogy ezek a sokak számára talán nem érthető dolgok, és azt gondolják, hogy ezeket önmaguknak csinálják. Kétségtelen, hogy a tudománynak csináljuk, de például egy olyan könyvsorozat jelent meg egy holland nagyon alapvető kiadónál, amivel most már azt hiszem, hogy öt köteten van túl, öt nagy vastag köteten a magyar nyelv, ugye a hollandok indították, és a kínai és a holland után a magyar a harmadik nyelv, ez egy 8 kötetből, nagyon vastag, több száz oldalas kötetből álló sorozat, amit kollégáink nagyrészt, akiket itt említettem, és ebben az intézetben dolgoznak, építenek föl, és írják le, hogy milyen a magyar nyelv. Gondoljuk meg, hogy annyira fontos a világnak, hogy a magyar milyen, mert nagyon egzotikus ám a nyelvünk, a sokan büszkén érzik is, ugyanakkor ahhoz nagyon sokan beszélik. Tehát sok egzotikus nyelv van, aminek kevés a beszélője, nincs elég kontroll. A magyar a legnagyobb egyik olyan nyelv, amelyik egzotikus, most így hát egzotikus a indoeurópai szemmel nézve, ugye Európa legtöbb nyelve, talán néhányat leszámítva, de mindenki tudja, hogy finnek, észtek, baszkok, törökök, egy kicsit azért eltérünk a nagy európai nyelvektől, de azért azt, hogy a magyar ilyen helyzetben van, azt köszönhetjük annak, hogy olyan minőségű kutatások folynak nálunk, hogy ezek a kollégák ebben építik. Nem csak ők építik ezeket a köteteket, de itt ez egy óriási eredmény, ahol a publikáció a legerősebb mérőszám, és itt ez egy nagyon magas publikációs szint, hogy könyvsorozat jelenik meg, és a Hungarian az egy olyan nyelv lesz, amire ha valaki kíváncsi, akkor egy ilyen professzionális 2020-as években megjelenő sorozatból tájékozódik. Van még sok kutatás, mindet ugye nyilván nem tudom elmondani, de a másik fontos intézet az a Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet. Itt a nyelvnek nem a jelen állapota, hiszen az előbbiek azok egy ilyen fényképet készítenek a nyelv jelen állapotáról, és megpróbálják ezt leírni, hogy mi történik ebben a pillanatban a nyelven. A történeti nyelvész pedig azt, hogy hogyan alakult ez ki, hogy jöttöttünk idáig, és nyilván azért van az uralisztikával ez összekapcsolva, mert az uráli nyelvek családjába tartozunk, és ott csak nagyon kicsi nyelvek vannak hozzánk képest, viszont senki más nem fogja ezeket nyelvileg jól leírni és működtetni adott esetben számítógépen. Ez is most az egyik ilyen részprojekt, hogy a két legközelebbi nyelv, a hanti és a mancsinak csinálunk szövegkorpuszt, ami azt jelenti, hogy olyan számítógépes eszközökkel lehet kutatni. A történeti nyelvészet pedig a nyelv változásain keresztül próbálja megérteni, hogy miért vagyunk ott, ahol vagyunk, és ha megfordulunk, akkor hogy alakult ez ki, és menni vissza időbe, ugyanis hát amikor ide Árpád apánik bejöttek, akkor azóta egy Magnus alak sem maradt meg ugye abból a korból, tehát nem tudhatjuk, hogy pontosan ez hogy volt, viszont vannak eszközök, amivel rekonstruálni lehet a történeti változást, és a meglevő ismert adatokból, amióta különösen írva van, vissza lehet következtetni korábbi állapotokra, és ezt a mai egyébként technikával megtámasztott, de alapvetően nyelvészeti gondolkodású kutatást végzik ebben a kutató intézetben.
Prószéki Gábor számítógépes nyelvész, egyetemi tanár, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója a vendégem ma. Az adás második felében, kis szünet után, olyan kutatásokról beszél majd, amelyekről valószínűleg még keveset tudunk, pedig akár befolyásolhatják az életünket. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.